Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Ez az ének így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket a 463. énekünk valamennyi verszakának eléneklésével. A 463. énekünk így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám.
Thank you.
a mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnapon Isten igéjét, János evangéliuma 14. fejezetéből olvasom. A 14. fejezet 18-tól 31-ig terjedő verszakokat. Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja a parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskariótes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én Atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta, keljetek fel, menjünk el innen. Most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívünk azért, hogy újra együtt lehetünk a Te egyszülött fiadnak a nevében. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy tanítasz bennünket továbbra is a lelki élet titkaira. Kérünk Téged, bocsásd meg a mi mulasztásainkat, a mi vétkeinket, bocsásd meg, hogy annyiszor megbántottunk Téged az elmúlt héten is, az elmúlt napokban. Arra kérünk, hogy szólíts most meg bennünket, beszélj a mi szívünkre, változtasd meg, Urunk, a mi gondolatainkat, amelyek távol vannak tőled. Vezesd a mi lelkünket, a beszédünknek te legyél az Ura, és a cselekedeteinknek. Köszönjük neked, Atyánk, a mai nap elhangzó igét. Hisszük, hogy a most megszólaló üzenet nekünk szól, és az életünket akarja megváltoztatni. Hálásak vagyunk, Atyánk, hogy bíztatsz és bátorítasz bennünket a hitre. Azért kérünk most is, hogy ne a mi vétkeinket nézd, hanem a te egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra tekints, és ő rá tekintve, ő rá nézve erősítsd a mi hitünket, bíztasd és bátorítsd azt. Az ő nagy nevéért kérünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen. ige hirdetésre készülve a 337. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 337. énekünket, akik jöttek az Isten tiszteletre, 10 óra előtt már megérkeztek, azok már hallhatták ezt az éneket, a fiatalok tanították, és hogyha még nem ismerjük, akkor ismerjük meg most, és tanuljuk meg. Ez az ének így kezdődik: paradicsomnak te szép élőfája, ó kegyes Jézus Istennek báránya. Az az éneknek az érdekessége, hogy Jézusnak a kereszten elhangzott mind a 7 szava megtalálható ebben az énekben. Az első verszakot énekeljük el.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom János evangéliuma 14. fejezetéből, a 23. versből. Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Eddig Isten írott igéje. Szombaton 12-én reggel indulunk az erdélyi testvérgyülekezetünket meglátogatni azokkal, akik vállalták a gyülekezetünkből ezt az utat. Hallottuk már hírét annak, hogy az ottani testvéreink lázasan készülnek már a fogadásunkra. A szállástadók beszerzik mindazt, amiről gondolják, hogy szükséges az ellátásunkhoz, és az is kiderült, hogy nem fukarkodnak-e közben. Vasárnapra külön ünnepséget szerveznek, verseket tanulnak rá. És valószínűleg ez még nem minden abból, amivel várni szeretnének bennünket. Szállást, meleg fogadtatást szeretnének biztosítani számunkra. A felolvasott bibliai szakaszban is szerepel ez a kifejezés: szállást készíteni. Mondhatnánk, nincs ebben semmi különös. Hiszen mi is szoktuk ezt gyakorolni, akár olyan formában, hogy rokonok, ismerősök érkeznek hozzánk, ott töltik az éjszakát is, el kell készíteni, meg kell vetni az ágyat számukra. Máskor pedig mi vagyunk azok, akik elutazunk valahova, és akkor mások készítenek számunkra szállást. Így volt ez akkor is, amikor Jézus emberi testben itt járt a földön. Csak hogy itt maga Jézus mondta ezt: szállást készítünk. Az a Jézus mondta, akiben a mindenható Isten jött el közénk emberek közé. Aki számára, amikor megszületett, nem volt hely sehol, csak az állatok között, a betlehemi istálóban. az a Jézus, aki nem mondhatott mást magáról, csak ezt, amikor egy ember ezekkel a szavakkal fordult oda hozzá, hogy követlek, Uram, bárhová mégy, a rókáknak ballangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Az a Jézus, akiről János evangélista ezt jegyezte föl az evangéliuma legelején, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Testvérek, nem tudom, hogy beleremegette már a szívünk ebbe a fenséges gondolatba és ténybe, hogy a Szent Isten, aki Jézusban emberré lett, kész szállást készíteni magának nálam s nálad. Annak ellenére, hogy számára nem volt hely. Nem sértődött meg, mint mi tesszük olyan sokszor, nem fordított hátat nekünk, nem akart visszavágni, bosszút állni rajtunk. Amikor az egyik samáriai faluban nem fogadják be őt, akkor két tanítványa azt kérdezi tőle, Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? És Jézus megdorgálta ezt a két tanítványt, és ezeket a szavakat intézte hozzájuk, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. De mit jelent ez a szálláskészítés, amiről az Úr Jézus itt beszél? Akkor értjük meg igazán, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mikor is hangzottak el Jézusnak e szavai. Földi élete végéhez közeledve. Ő tudta azt, hogy nem sokára a vérét kell ontania ott a Golgotai kereszten. Most búcsúzik tanítványaitól. Hiszen nem sokáig lehetnek már együtt. És milyen elkeserítő lehetett a tanítványok számára ez a tudat. Hogy kétségbe eshettek, hogy a Mester már olyan rövid ideig lesz velünk, s mi lesz utána, magunkra maradunk. Ehhez hasonló gondolatok foglalkoztathatták őket, miközben arra figyelhettek föl, és azt élhették át, hogy csendesedjen csak a szívünk vihara, hiszen miről beszél Jézus? Szálláskészítésről. Hát mégsem kell tőle végleg elválnunk. Nem, hiszen azt mondja, hogy az Atya elküldi az én nevemben a Szent Lelket, az ő lelkét. És ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus mégiscsak velük lesz, velük marad a tanítványokkal. Másképpen ugyan, mert nem emberi testben már, de lelke által továbbra is velük lesz. Sőt, ez, hogy szállást készítünk, ez még többet is jelent, azt, hogy nem csak velük lesz, hanem bennük lesz. Fantasztikus lehetőségek tárháza nyílt meg ezzel a tanítványok előtt. Csak néhányat említek ezek közül, amelyekről Jézus ebben a búcsú beszédében, tehát itt János evangéliuma 14. fejezetében szól. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Aztán rögtön a fejezet elején olvashatjuk ezeket a szavait: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Olyan kérdésekre válaszol itt Jézus, amelyek bennünket nagyon foglalkoztatnak, és amelyek sokunkat félelemmel is töltenek el, hiszen arról beszél, hogy mi is lesz, ha a szívünk megáll, ha utolsó dobban. És azt mondja itt Jézus, hogy akiknek kapcsolata van vele, és rajta keresztül a mindenható Istennel, azok hazamennek. Hazamennek a mennyei Atyához, az ő hajlékába. Jézus Krisztus azonban még ilyeneket is mondott, hallottuk az először felolvasott igeszakaszban is, de egy-két mondatot hadd ismételjek meg belőle: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csükkedjen. Ó, igen, szeretnénk mi mindezt, legalábbis gondolom, hogy akik itt vagyunk, szeretnénk. Békesség, most itt a mindennapokban az életünk küzdelmei közepette. Valami más, valami több, mint amiben benne élünk, az örök rohanás, a hajtás, a mókus kerék. Kitörni a reményvesztettség, a bizonytalanság, a félelmek szörnyű állapotából. Készíts hát szállást, Uram, magadnak, nálam is. De mi van bennem? Talán sokunkban, amikor megfogalmazódik ez az óhajtás, hogy készíts nálam is, az én szívemben, az én életemben is szállást magadnak, akkor ez a gondolat jelenik meg rögtön. De mi van bennem? Mit találott az Úr? Mit talál a szívemben, az életemben, a gondolatvilágomban, az érzelemvilágomban, az emberekkel való kapcsolataimban, a házasságomban, az otthonomban? Mit talál az Úr? Jézus 12 tanítványának egyike, Péter is valami hasonlót érzett, amikor először találkozott Jézussal. Az evangéliumokból megtudhatjuk, hogy Péter halászként tartotta fenn magát és a családját. És egy egész éjszakán át tartó, fáradtságos, de hiába való halászat után, sikertelen halászat után lépett oda hozzá az Úr Jézus ezekkel a szavakkal: evezz a méhre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. S Péter így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, akkor olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, És aztán azt olvassuk a történet folytatásában, hogy 7 hajót annyira megtölthettek hallal, hogy azok majdnem elsüllyedtek. Péter pedig ezt látva odaborult Jézus lába elé, és ezek a szavak törtek föl belőle: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok én, Uram. Akit Péterhez hasonlóan megérintett az Úr szeretete, de magára tekintve, egy picit is látva azt, hogy mi van benne, mi van a szívében, a gondolatvilágában, félelemmel gondol arra, hogy elfogad-e engem az Úr, hogy akar-e így szállást készíteni a szívemben nálam, az különösképpen is figyeljen arra, amit Jézus válaszolt Péternek. Ne félj, ezentúl emberhalászt leszel. Azaz, Jézus elfogadta Pétert, a bűnös és a bűnös voltát megvalló Pétert. Jézus szavaiban emellett az is benne van, hogy viszont Jézus által a vele való közösségben mivé is lehet Péter, emberhalász leszel. És mivé lett Péter, amikor beteljesedtek Jézusnak az alapigényben, tehát itt a János evangéliumában olvasott szavai, amikor az első pünkösdön kapták a Szent Lelket, akiről itt az igényben még csak beszél Jézus, kapták a pártfogót, az igazság lelkét, a vigasztalót, hiszen ilyen szavakat is használ a Szentírás a Szent Lélekre. Mivé lett Péter az Úr benne történt szálláskészítése nyomán? Kezdjük el olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, délután megtehetjük. És akkor egy picit ízelítőt kapunk abból, hogy mivé is lehetett, mivé válhatott ez a Péter. Életét féltő, elrejtőző emberből bátor hitvallóvá, akinek a szájából mondhatjuk azt, hogy elhangzott az első keresztény igehirdetés. Abból a tanítványból, aki Jézustól megkérdezte egy alkalommal: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is. És pünkösd után, amikor megkapták az Isten lelkét, a Szent Lelket, akkor már nem csak elméletben tudta a választ, mely Jézus szájából hangzott, hanem gyakorolta is azt. Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. És Péter volt az, aki az első pünkösd után nem sokkal vallhatta azt: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Azaz megérthette, hogy nem csak a választott nép tagjainál, nem csak a zsidóknál kész az Úr magának szállást készíteni, hanem a pogányok szívében, életében is. Maga ez a szó is, amit itt Isten igéje használ a Szentlélekre, annak meghatározására, olyan sokat mondó: pártfogó, paraklétosz. Ennek a szónak az igei alakja azt jelenti, hogy valakit szövetségesül, tanácsadóul hívni. Valakit egy nagy feladat legyőzéséhez, megoldásához segítségül hívni. de még inkább valakit, mint védő ügyvédet hívni. És ha ezt a szót így értjük a Szentlélekre, akkor látjuk azt, hogy a Szentlélek olyan személy, a Szent Háromságnak az a személye, aki képessé teszi az embert arra, hogy minden akadállyal szembenézhessen, mert megerősíti, bátorrá teszi, tanácsot ad neki, azaz mellett áll döntéseiben, küzdelmeiben, harcaiban, mégpedig úgy áll mellette, hogy a döntései helyesek, a harcai pedig győzelmesek legyenek. Azt mondta Jézus, hogy azoknál, akik szeretnek engem, és megtartják az én igéimet, azoknál, azoknak a szívében szállást készítünk magunknak. De akkor föltehetjük a kérdést, hogy van-e valami, amit mi tehetünk azért, hogy a szívünk az valóban az Úrnak az otthona lehessen, az egész életünk az valóban az Úrnak az otthona lehessen. Mit tehetünk azért, hogy a Szent Lelket kapjuk, s hogy a Szent Lélek munkáját megtapasztalhassuk, átélhessük? Nos, az egyik lelkipásztor írja le az egyik könyvében, hogy ő is egy lelkész társától hallott egy beszámolót, és ebben a beszámolóban elhangzott az, hogy az a bizonyos lelkész, amikor Hollandiában járt, akkor meglátogatott egy malom múzeumot is. A szélmalmok hazájának egy gyönyörűen berendezett múzeumában minden eszköz megtalálható, amelyet a munkavégzéshez használtak. Elmondta ez a lelkipásztor, hogy a falakon tablókról szemlélhetők a különböző munkafolyamatok. És aztán az is elhangzott a szájából, hogy ezeken a tablókon látta, milyen szorgos munka folyik akkor is, amikor nem fúj a szél, és áll a malom. Előkészítették a következő ölléshez az edényeket, tisztogatták az eszközöket, és igyekeztek mindent rendbe tenni úgy, hogy amikor fújni kezd a szél, akkor az tüstén készen találja őket, és elkezdhessék az igazi munkát. Íme a szélcsendes idő, mint aktív várakozásban töltött idő. Igazából ez az, amit mi tehetünk. És akkor meglátjuk, hogy mennyi tennivalónk van, hogy a szél, azaz a lélek szele, az ne találjon bennünket készületlenül. Jézus arra is tanított bennünket, hogy kérjünk. Így mondta, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle? Kérhetjük a Szent Lélek ajándékát, azt, hogy vegyen az Úr szállást magának így bennünk. De ne egy kis erőpótléknak kérjük a lelket, hogy az életünk hajóját az általunk jelzett irányba segítsen tovább lendíteni. Mert arra nem adja az Úr, hogy mi használjuk őt. Ő akar használni minket. Ha mi igazodunk a szél irányba, akkor várhatjuk a szelet. Tehát, hogyha életünk egy-egy döntésére, vagy egészére nézve kiszolgáltatjuk magunkat Istennek, és ha megértjük az akaratát, feltétel nélkül kész vagyunk cselekedni azt, akkor ahhoz kapjuk a Szentlélek ajándékát. És akkor remélhetjük, hogy a lehetetlen is sikerülhet. Ha valaki szeret engem, mondta az Úr Jézus, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. És ennek következtében fog az életünk igazán megváltozni, minőségében egészen mássá lenni. És akkor lesz a szívünkben az a békesség, amelyről Jézus itt beszélt, hogy békességet hagyott nektek. Tárjuk hát ki így a szívünket, és ne fáradjunk bele az imádkozásba, kérésbe, hogy fújjon ez a szél, a Szentlélek szele közöttünk, és érintse meg a szívünket, az életünket, hogy igazán az övé lehessünk. Amen. ...464. Dicséretünket keressük meg, és az első verszakának az éneklésével is kérjük: Jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. 464. dicséretünk első verszakát énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Énekeltük nem is olyan régen, Urunk. Olyan jó lenne, hogyha ez a kérés a szívünkből fakadna föl, hogyha valóban őszinte kívánságunk lenne ez, hogy Isten élő lelke, jöjj és teremts újjá, hogy tisztíts meg, formálj át olyanná, amilyennek te szeretnél látni bennünket. Köszönjük neked, Urunk, szeretetedet. Köszönjük, hogy te nem fordítottál hátat nekünk, akkor sem, amikor annak idején megvontuk a bizalmunkat tőled, amikor hátat fordítottunk neked. Te akkor is megtettél mindent, és mindent abba az irányba vittél, hogy a mi szabadításunkat elkészítsd, hogy mi visszatalálhassunk hozzád, és veled mégiscsak kapcsolatba kerülhessünk. Köszönjük neked ezt. Köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban eljöttél ide a földre, és hogy Jézusnak minden cselekedete, minden szava, egész magatartása arról beszélt, amit most így hallhattunk az ige hirdetésben, hogy ő azért jött, hogy bennünket, embereket megmentsen. Köszönjük, Jézusunk, hogy te nem elpusztítani jöttél, hanem életet adni. Életet, másfajta életet már itt, a Földön. Örök életet, amely itt elkezdődhet, és amely a meghalás után is folytatódhat. Köszönjük neked, hogy az örökké valóságban is veled lehetünk, hogyha őszinte szívvel odafordulunk hozzád, ha bűnbánattal átadjuk az életünket neked. Köszönjük ajándékaidat, áldásaidat. Kérünk téged, segíts nekünk abban, hogy el tudjunk úgy csendesedni előtted, és le tudjunk borulni úgy eléd, ahogyan Péter is tette egykor, hogy meglássuk a magunk bűnös voltát, és ne csak úgy, talán bele sem gondolva igazán mondjuk ki azt, hogy igen, bűnös vagyok, hanem hadd láthassuk meg azt, hogy hol is tartunk igazából, hogy kik is vagyunk mi valójában, és ezt tudjuk neked megvallani imádságban, és így kérni bocsánatodat. És köszönjük, hogy akkor te adod lelkedet. És köszönjük, hogy lelked olyan mértékben meg tud bennünket változtatni, megújít egészen, hogy szinte még mi sem ismerünk magunkra. Köszönjük, hogy átélhetnénk ezt a csodát, ha engednénk, hogy így munkálkodj bennünk. Most könyörgünk azért, segíts nekünk ebben. És segíts abban is, hogy kitartóan tudjunk könyörögni a te lelkedért. Urunk, most imádságunkban gondolunk a betegjeinkre is, a megfáradtakra, gyászoló testvéreinkre, akiknek most a napokban kellett megállnunk szerettük ravatala mellett. Kérünk téged, adj vigaszt nekik, segítsd őket, hogy vágyakozó szívvel hozzá tudjanak kiáltani, hogy a bánatukat, a gyászukat imádságban meg tudják vallani neked, neked, aki tudsz igazi békességet adni. Könyörgünk hozzád, Urunk, azért, hogy légy velünk a hétköznapokban is. Hadd imádkozzunk most hozzád az erdélyi utunkért. Kérünk, hogy légy őriző pásztorunk ezen az úton, és áld meg a találkozást az ottani testvérekkel, és áld meg azokat is innen a gyülekezetünkből, akik nem jöhetnek velünk. Urunk, áld meg egyházunkat, népünket ébredéssel, megújulással a te kegyelmedből, Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk most az Úr Jézustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. 7 órától a felnőtt konfirmációs alkalom lesz. Szerdán 9 órai kezdettel, tehát délelőtt a nyugdíjas körünk tagjai találkozhatnak. Este Pálhegyi Ferenc előadás sorozata folytatódik, erre szeretném külön is felhívni a testvérek figyelmét, hiszen március 9-e lesz, és ez a következő előadásnak az időpontja. A témája pedig kommunikációs paradoxon, fejlett hírközlés, sorvadó személyes kapcsolatok. Ezt az előadást tehát szerdán este 7 órai kezdettel hallgathatjuk meg itt a templomunkban. Adjuk tovább ennek a hírét is, hogy minél többen eljöhessenek. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz, pénteken 5 órától konfirmációs óra lesz, 6 órától a 10 évesek bibliaórája, 7 órától a 20 évesek, és 8 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségben a gyermekek számára bibliaórát tartunk. Meghívást kaptunk egy női körzeti csendes napra. Ennek a helyszíne Fót, tehát a Fóti Református Gyülekezet szervezésében kerül sor erre a csendes napra. A program az délelőtt 10 órától délután 4 óráig tart, méghozzá március 13-án. A témája pedig félelmeink. Előadások hangzanak el, bizonyságtételek, lesz lehetőség beszélgetésre, kis csoportokban, énektanulásra. Tehát március 13-án, 10 órai kezdettel lesz ez a csendes nap a Fóti Református Gyülekezetben. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy Isten tisztelet után néhány percre majd maradjanak itt. Ezen a nyáron is, ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnénk együtt lenni mindazokkal, akik vágynak erre csendes héten. Erről most Varga András presbiter testvérünk számol be, tehát arról, hogy hová megyünk most, és egyéb tudni valóról.
Kedves testvérek, mármint itt a tér, de mi már szeretnénk előre tekinteni, és a nyári csendes hetünket szervezünk, és elő szeretnénk beszámolni. Jó lehet, hogy már ezt az előkészületeket ősszel el kell kezdeni, ahhoz, hogy megfelelő szállást készítessünk a kapcsolatosak az igényedetéshez. Megfelelő szállást a testnek, és megfelelő szállást legyen az a lelkünknek is, hogy be tudjuk fogadni munkat. Ezt a szállást hát nem könnyű megtalálni, miután több generációban itt együtt, és ez egy jó dolog. Jó dolog, de többféle igényt kell kielégíteni. Ez a tavalyi év során fizikailag a test számára hát nem volt annyira nagyon kívánatos, de örülök, hogy mindenki azért szeretettel elviselte, felnőttek és idősebb is. Ezért ebben az évben egy komfortosabb szállást kerestünk és találtunk, és pedig a Börzsöny-hegységben, Kemence település környezetében, Kemence szélén, az erdőben néső soron, és hát a körülményeink mindenben jobbak. Komfortosabbak a szobák, fürdőszobával vannak felszerelve mindegyik, 2, 4, 6, egy kis tájékoztató van kivéve, és a közösségi helyiségek is jók és megfelelők, tehát igézem a lelki alkalmunkhoz is, és az egyéb alkalmunkhoz. Ami ellen nem tudom mit tenni, ezek az árak természetesen, és ezzel jár az, hogy a tavalyi 16.500 forintos árat azt nem tudjuk tartani. A felnőttek számára ez 21.000 forintot jelent, és a 14 éves kort betöltött fiatalok számára is, mert hát ugyanannyi értet, hogy hát a többet is igényelnek, mint a felnőttestvét. 14 éves kor alatt van kedvezmény 18.000 forint, illetve a 6 éves kor alatt kiadkozott pedig fél áron jöhetnek be. Ezért is szeretnénk ezt előrejelezni, hogy a nyári programjainkat így tervezhessük, hadd lehessen az első a programjaink között a szabadságainkat ütemezve, hogy készülhessünk rá, azzal is együtt, hogy nekünk ezt le kellett foglalni, és 65 fő értére lefoglaltuk a szállást, hogy lehetőleg csak magunk lehessünk, és nagyon külső körülményekhez a parasra. A április 10-ig szeretnénk kérni, hogy az igényeket 5000 forint terület fizetésével jelezzék testvérek felé, és kapjuk a jelentést, hogy megtöltessük. Eddig minden évben sikerült tudunk egyelményre megtölteni ezt a 60-70 fő körüli szállásokat, bízom benne, hogy most is sikerült. Lehetőségekhez mérten támogatást is szeretnénk azoknak a testvéreknek nyújtani, akiknek nem állódjuk be ezt az összeget megfizetni, szűkek a lehetőségeink, de jó lenne, hogyha még annyi ember sem maradhatna itt, mint tavaly, ezért csak itthon kellett maradni, még a szerényen támogattuk volna is egy-két fiatal. Jó lenne, ha most senki nem maradhatna itthon, aki el akar működni. Készüljünk erre az alkalomra, és várjuk a jelentkezéseket.
Mikor lehet? Azt kérdezik.
Július első hete, bennem már megszokott, hogy úgy is tervezzük, hogy folyamatosan tervezhető legyen július első hete ez, ha nem csak a hét, tehát az egész első hete a júliusnak, jelen esetben július 4-től 10-ig tart.
Köszönjük szépen! Akik Erdélybe megyünk, azok számára pedig Isten tisztelet után lesz még egy kis rövid tájékoztatás, tehát azt kérem, hogy ezek a testvérek is maradjanak itt az Isten tisztelet után. Az illatterjesztésünket ajánlom még a testvérek figyelmébe. Különösképpen is Jó Sándor Pasaréti, illetve hát volt Pasaréti lelkipásztornak az újabb, legújabb igehirdetés kötetét, amelynek a címe Kicsoda szabadít meg, illetve John Piper-nek a Jézus Krisztus szenvedése váltság halála című könyvét. Ezen kívül hirdetjük, hogy már kaphatók igés húsvéti üdvözőlapok is, és még kaphatók féláron 2005. évi igés naptárak is. A Reformátusok lapja legújabb számát is megtalálhatjuk hátul a kijáratnál, illetve a Presbiter című újságnak is a legfrissebb számát. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Jóni Józseftől búcsúztunk, aki 1929. szeptember 12-én Fényesrétként született, és ezesztendő február 27-én Budapesten hunyt el. Kívánunk a gyászoló család tagjai számára a mi Urunktól békességet, erőt és vigaszt. Végül az adakozás lehetőségét említem, azzal a megjegyzéssel, amit már egy hete hirdettem, hogy ez a vasárnap Biblia vasárnap. Ami azt jelenti, hogy a persejpénzünkkel, tehát amit a rendes persejünkbe teszünk, és nem a diakónéiba, mert a diakónéiba továbbra is az építkezésünkre szánt adományokat lehet tenni, de amit a rendes persejünkbe teszünk, azt el fogjuk küldeni, és ezzel az adománnyal a Biblia kiadását, illetve terjesztését támogathatjuk. Most pedig a 457. dicséretünket keressük meg. 457. énekünket énekeljük mind a három verszakával, a harmadik verszakát majd fennállva. Így kezdődik ez a dicséretünk. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz, bejönnél már, te némán, kulcsfordulásra vársz.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.